A vonalban pedig Tarik Messzára, a Migráció Kutató Intézet vezető kutatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hétvégén, ilyen péntek-szombat magasságában volt egy nyilatkozata az izraelieknek, hogy most indul el a harmadik szakasz a Hamász elleni háborúnak, és akár több hónapig tarthat mindez. Láthattuk, hogy egy intenzív bombázással indult a gázai övezet ellen, válaszol persze a Hamász október 7-i terror támadására, aztán szárazföldi offenzíva is volt. Mi lehet ez a harmadik szakasz? Ez csak és kizárólag alagút felderítés és alagút harc, vagy lehet más is?
Tulajdonképpen ez a harmadik szakasz, ugye az izraeli védelmi erők ők nyilatkozták, hogy a háború az valószínűleg az egész évben tartani fog, tehát az egész 2024-es évben, és lényegében megkezdték a katonák számának a csökkentését, amivel felkészülnek erre az új szakaszra. Természetesen az alagutaknak a felkutatása, megsemmisítése továbbra is zajlani fog. Tehát ez arra kell számítani, hogy nem biztos, hogy annyira intenzív lesz ez a harmadik szakasz, mint az első kettő, viszont hosszan el fog nyúlni. Tehát körülbelül erre vonatkozik az, hogy belépett a háború harmadik szakaszába.
Sok vezetőnek a úgymond likvidálásáról számolnak be az izraeliek, Hamász vezetőnek a likvidálásáról, és állítólag komplett egységek vannak már vezető nélkül. Lehet-e arra számítani, hogy egy ponton túl egy totális Hamász összeomlás jön, vagy igazából a kiiktatott vezetők helyére mindig újakat neveznek ki? Tehát úgymond ez a harc, vagy az harc képességét a Hamásznak ez nem befolyásolja.
Tapasztalható most egy fejetlenség a Hamász részéről, tehát az izraelek arról számolnak be, hogy kiiktatják ezeket a Hamász vezetőket, és tulajdonképpen ezek az egységek vezető nélkül maradnak, és nincs meg az egység, mint korábban, tehát ezek sikeres likvidálási kísérletek. Úgyhogy mindenképpen ez hatással lehet a Hamásznak a képességeire a jövőben. De azért azt tudni kell, hogy ez a terület, ez a gázai övezet, ez időnként mindig újra és újra termeli ezeket a terroristákat, tehát nagyon nehéz hosszú távon teljesen megszabadulni, likvidálni az összes terroristát, úgyhogy ez problematikus lesz jövőre nézve, és Izraelnek ezt valahogy majd meg kell oldania, mert lehet, hogy kiiktatnak néhány ezer hamasztagot, de bizonyos idő elteltével újra és újra egyre többen lesznek. Úgyhogy ez tényleg egy nagy kihívás az izraeli védelmi erők számára.
Mindjárt majd arról, hogy esetleg milyen kihívás van még Izrael számára, de van egy az elmúlt hetekben, sőt most már hónapokban egy folyamatos nemzetközi tartás attól, hogy ez a háború akár ki is szélesedhet. Időnként van tüzérségi, vagy éppen rakéta, vagy dróncsapás váltás a libanoni Hezbollah-hal, de mennyire van ön szerint komoly esély arra, hogy akár Libanon ellen is akár egy korlátozott izraeli offenzíva elindulhat, vagy ez már megtörtént volna, hogyha ennek lett volna esélye?
Hát én úgy gondolom, hogy ez még megtörténhet közeljövőben, vagy a jövőben. Most azt lehet látni, hogy három területre terjedtek ki a harcok, és ezért Libanon is ide tartozik. Tehát konkrétan az október 7-i Hamász támadás követően is Libanon már másnap egy-két rakétát kilőtt Izraelre. Jó, ezek nem voltak olyan intenzív támadások, időnként voltak rakétaváltások a felek között, de nyílt háború azért nem bontakozott ki. Viszont azért az elmúlt napokban itt történtek olyan események, amelyek által akár lehet arra következtetni, hogy simán megtörtént az, hogy egy komolyabb harc bontakozik ki a felek között. Sok minden múlik most a Hezbollahon is. Az biztos, hogy a Libanonnak, tehát a libanoni kormánynak, a reguláris hadseregnek nem érdekel az Izraellel való konfrontáció, de azért ugye a Hezbollah az más, különbözik ezektől. És ugye kiiktattak egy Hamász vezetőt ugye Beirutban, és sokan attól tartanak, hogy a válaszcsapások majd nem sokára meg fognak történni a Hezbollah részéről. Úgyhogy mindenképpen előfordulhat az, hogy egy komolyabb háború is kialakul, de mondom, nem érdekel annyira a feleknek ez. De azért mindenképpen megemlíteném, van két másik front is, Az egyik az Cisziordánia, erről nagyon-nagyon keveset beszélnek, de tegnap például volt már egy komoly ütközet, ahol ugye 6 palesztin és egy izraeli katona meghalt, és egyre súlyosabb a helyzet Cisziordániában is. Valamint ott van még a Vöröstengernek a kérdése, ugye a jemeni húszik folyamatosan támadásokat indítanak hadi teherhajók ellen. Ott is megnyílhat egy front különben, tehát hogy több front is megnyílhat a jövőben. De hát már meglátjuk, hogy mit hoz a jövő ezzel kapcsolatban.
Ha már említett a jemeni huszikat, a jemeni huszikat ugye ezt köztudottan jó pár éve, sőt most már lassan évtizede támogatják a háttérből az irániak. Irán ebbe a konfliktusba bármilyen módon beavatkozhat, vagy ez lehet a taktika, hogy akár a huszik, akár a Hezbollah révén indirekt próbálja meg ezt befolyásolni?
Ha megnézzük Iránnak a geopolitikai motivációit, vagy az egész konfliktushoz való hozzáállását, amit ön is mondott, az a jellemző, hogy a proxikon keresztül indirekt módon van köze ez az egészhez. Irán nyílt háborút nem fog folytatni Izraellel, nem is érdekel egyáltalán különben. Tulajdonképpen ezeket a milíciákat támogatja, mindenféle asszisztenciát nyújt számukra, és ezen milíciák által gyengíti az Egyesült Államokat és Izraelt is, tehát ez a legfőbb érdeke. A jemeni huszik egyébként már régóta problémát okoznak több tekintetben, de ilyenre még nem volt példa, hogy tulajdonképpen a világgazdaság megbénítására törekszenek, és ezért azt lehet tapasztalni, hogy sok esetben elég sikerrel is, mivel nagy nemzetközi teherszállító cégek már nem mernek arra hajózni, attól függetlenül sem, hogy egy nemzetközi szövetség azért kezdett kibontakozni, kialakulni az elmúlt hetekben, Egyesült Államok által vezetett szövetség, de még így is vannak olyan cégek, akik nem igazán mernek arra hajózni.
És hát ugye ez megemelte a biztosítási árakat is, hogyha a térségben arra hajózna valaki, úgyhogy tényleg meg a szállítási időket is megnövelte, úgyhogy tényleg van hatásuk a világkereskedelemre. Törökország egy pár nappal, talán egy héttel ezelőtt bejelentette, hogy több tucat embert őrizetbe vettek, akiket izraeli kémkedéssel vagy Izraelnek való kémkedéssel gyanúsítanak. Ez inkább egyfajta helyi leszámolás, vagy ez az üzenet tényleg Izraelnek szólt?
Mindenképpen Izraelnek szól ez az üzenet. Tulajdonképpen már voltak olyan nyilatkozatok korábban is, amikor a törökök kinyilvánították, hogy nem fogják tűrni, ha Izrael vagy a Mossad akciókat hajt végre török területen. Ez is egy jelzés volt most, ugye 15 ember tartóztattak le, de korábban is volt egy letartóztatási hullám ezelőtt pár héttel. A törökök mutatni akarják azt, hogy az ő országok szuverenitásába senki nem avatkozhat be. Viszont arra lehet számítani, hogy az izraeli szolgálatoknak lesznek akcióik külföldön is. Hát láthatjuk, hogy Libanonban is történt egy ilyen. Senki nem gondolta volna egyébként, hogy képesek lesznek Beirutban is Hamas vezetőt kiiktatni. Az biztos, hogyha ezt Törökországban követik el, annak nagyobb lenne a nemzetközi visszhangja. Tehát törökök biztos, hogy ezt nem hagynák annyiban.
Ha háborúban nem is keveredne egymással a két ország, nagyon-nagyon elmérgesednének a dolgok? Tehát akár megállapodásokat mondhatnának fel a törökök?
Pontosan erről van szó. Arra nem kell számítani, hogy itt a két ország háborúskodna egymással, viszont diplomáciai szinten akár teljes szakítás, vagy kereskedelmi szinten is hatalmas visszaesések következhetnének be. Ugye senkinek nem lenne jó egyébként.
Végezetül nagyon-nagyon keveset lehet arról hallani, vagy igazából csak tervek vannak arra, hogy mi történhet majd a háború után, például a gázai övezettel, Cisziordániáról még ennyire keveset lehet hallani. Ön szerint van arra esély, hogy a gázai övezet ugyanúgy működik tovább, mint a háborút megelőzően, vagy egy teljesen más konstrukció jöhet?
Izraelnek az a célja most, ezt utóbbi időben kinyilvánították az elmúlt napokban, hogy ugye a palesztinok fogják ellenőrizni majd Gázát, de nem katonailag, hanem testületi szinten, de Hamas ez nem vett ebben részt. Tehát mindenképpen a Hamasnak az úgynevezett kormányzási, idézőjelben kormányzási képességét akarják a nullával egyenlővé tenni, és ez a legfőbb cél. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a Hamas a gázévezetet nem fogja vezetni már többet. A nemzetközi akarat is e felé mozdult el. Az, hogy mi lesz például az övezetben élő lakossággal, ott már nagyon nagy a vita, ugyanis kialakult egy olyan nézőpont izraeli részről, hogy az önkéntes külföldre költözésüket támogatnák, vagy telepítésüket, de ez nagyon nagy akadályokba fog ütközni ugye a nemzetközi közösség részéről, és diplomáciai szinten is lehetnek ebben majd még problémái Izraelnek.
Na de ki fogadná be ezeket az embereket, pláne ilyen tömegesen?
Hát felvették a kapcsolatot már az izraeli kormány több országgal is. Egy ország neve kiszivárgott, ez pedig a Kongói Demokratikus Köztársaság, tehát Kongóba akár tudnának palesztinokat szállítani, de mondom, még az Egyesült Államok is agitál ez ellen a lépés ellen, tehát ennek a gyakorlati megvalósítása azért komoly akadályba fog ütközni.
Hát arról gondolom, hogy is beszélve, hogy ez a nemzetközi joggal teljesen ellentétes.
Így van, ugye az ENSZ is felszólalt, az Európai Unió is, az összes arab ország, ugye Josep Borrell, a kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós képviselő is hangsúlyozta, hogy ez a nemzetközi humanitárius jog megsértésének számít, tehát ezt nem lehet így kivitelezni.
Tarik Messzert hallották, a Migráció Kutatóintézet vezető kutatóját. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek, viszont hallásra.
Viszont hallásra.